reggeli személy.
A reggeli személy pedig Németh Gábor író, az író, Színház és Filmművészeti Egyetem volt tanára, pillanatnyilag az Free SFE Egyesületnél. Te mi vagy?
Hát tag. Egy tag.
Ott mindenki tag?
Mindenki tag. Van egy vezetése az Egyesületnek, de alapvetően szerintem folytatja a bázis demokratikus hagyományokat. És hát egyébként oktató vagyok. Tehát van néhány órám. Nyugdíjas vagyok egyébként. Tehát ilyen értelemben ez egy érdekes év volt, az utolsó munkaévem. És oktató vagyok. De azokkal az osztályokkal találkozom alapvetően, akik az Emergency Exit nevű menekülő programban vettek részt, ami ugye azt jelenti, hogy 5 európai egyetemen kapnak diplomát azok az osztályok, akik akkor még oda jártak, amikor elkezdődött ez a kálvária, és úgy döntöttek, hogy nem akarnak tovább ott tanulni, és ezért természetesen veszélyeztették a diplomájukat.
Ez az a program, ami a közelmúltban európai polgárdíjat kapott.
Igen, így van, így van.
Így egy évvel vagy másfél évvel az akkori események után, hogy látod, lehet-e már megvonni a mérlegét vagy értékelni az akkor történteknek, ami tavaly szeptemberben kezdődött, ugye még nagyjából a járvány időszak előtt még nem volt szigorítás, hát ugye maga a szigorítás volt az, ami az egészet így át tudta formálni, tehát hogy el kellett hagyniuk a diákoknak az egyetemet.
Hát az első, ami eszembe jut, az, hogy állítólag egykor a kínai miniszterelnök, már nem tudom melyik, arra kérdésre, hogy mi a véleménye a francia forradalomról, azt válaszolt, hogy még nem telt el elég idő ahhoz, hogy véleményt formáljon. Ugye a 20. századról beszélünk. Tehát tényleg nehéz mérleget vonni, mert ahhoz valami távolságtartás kéne, az nekem még nincsen meg. Én igazából egy ilyen fura, ilyen dermet részben melankolikus csendben vagyok. Amire nyugodt szívvel tudok válaszolni, az élménynek a természete, amit átélt ez a közösség. Azt hiszem mondhatom ezt, mert nem szabad dobálozni egy ilyen szóval, mert elég törékeny. De hát sose gondoltam volna, hogy én ezt átélem. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán. Mert ugyan emlékeztet bizonyos korszakokra, vagy emlékeztet bizonyos indulatokra, vagy állásfoglalásokra, de hogy ezt a fajta tiszta és méltóságteljes és szenvedélyes és ironikus ellenállást, amiközben evidensnek tűnt, hát ezt nem gondoltam, hogy én átélem, különösen nem ebben az életkorban. Egyébként az alapállásom abszolút cinikus.
Igen, mindig, ha már nyugdíjas vagy, akkor azért az is kiderül, hogy néhány évtizedet már lehúztál, hogy szokták ezt mondani. Néhány évtizedet taposod. Volt ehhez hasonló történelmi élmény, vagy közösségi élmény az életedben? Akár szétverése valaminek, rádió, akár politikai események.
Hát a gazdag, szétverésben gazdag ország vagyunk. Nekem jutott egy a Magyar Napló, aztán jutott a rádió, és aztán jutott az SFE, szóval tulajdonképpen szépen sorban jöttek egymás után, nagyjából hasonlóan gyalázatos történetek. Bár nyilván a finom hangolás az más volt. Ilyen közösségi élményem nem volt. Tehát a bármivel való szembenállásnak a mikroszintjét ismerem. Ezek ilyen szűk baráti körök, amik egyáltalán nem tűntek ugye ilyen léptékűnek. Itt viszont azt láttam, hogy több száz ember tulajdonképpen egy mély elvi közösségben és egy mély indulati és az nagyon morális közösségben létezik.
És maradt is azóta is, tehát egy ilyen összezárt erős kapcsolatot, erős viszonyt fenntartó közösség maradt az Emergency Exit?
Nagyon jó volna azt mondani, hogy igen, de azt látom,
hogy
a világ nem ilyen. Az alkatok se egyformák. Ugye én alapvetően két szélsőséges magatartást látok, az egyik az enyém, és látok ilyet többet is a hallgatók közt is, akik ugyanebben a kicsit furcsa gyászban vannak, vagy nem tudom, hogy mit csinál. Tehát egy ilyen kvázi poszttraumatikus állapotban. Tehát van néhány meghatározó arca ennek az egyetemfoglalásnak, akik gyakorlatilag teljesen visszavonultak, miközben ott nagyon exponálták magukat, és vannak azok, akik nyilván sokkal hasznosabbak ennek a közönségnek, akik az összes energiát, amit ott kaptak, vagy amivel föltöltöttek, az beletöltik a FreeSFL működtetésébe, és heroikus munkát végeznek, ugye itt rengeteg dolgot kell csinálni, úgy, hogy közben az alapvető feltételek, mármint az anyagi feltételek, most ezen elsősorban a pénzt értem, nincsenek meg. Vannak nagyszerű segítők, mint a CEU, amelyik több termet is, meg az úgynevezett kis házat is az egyetem rendelkezésére bocsátotta, vagy például a Marcibányi téri művelődési ház, vagy például az újra gödörként működő régi klub, ugye, ami mindig helyet változtat.
De nem az akvárium és nem az Erzsébet téren van.
Igen, hanem most jelenleg a Király utcában van. Tehát vannak nagyon komoly támogatók, akik nélkül nem lehetne működni, és hát mindenféle módon keresünk a forrásokat, például most nem is tudom, talán 12-én lesz egy aukció, amire rengeteg fantasztikus felajánlás érkezett, de hát ugye nagyon nehezek ezek a körülmények, és hát hihetetlen mennyiségű munkát végez egy viszonylag kicsi csoport, a hallgatók pedig ugye alkalmazkodva ehhez, hogy most már második éve a Covid-nak ki vannak téve, tehát hogy egy olyan iskolában, ahol elemi feltétel volna az, hogy együtt legyünk, egy térben legyünk, ott rengeteg óra online zajlik, ugye képzeld el ezt, tehát ugye színházat, filmet érdeme lehetetlen csinálni így, az elméleti oktatás átkerült az online térbe, és a gyakorlati oktatás pedig ugye folyamatosan ezzel a kockázattal kell, hogy együtt éljen, tehát hogy alkalmazkodjon a protokollhoz, meg a természetes védelméhez az embereknek.
Mondtad, hogy két teljesen eltérő reakció van az egész SFE ügyre. Vizsgáljátok ennek az okait, vagy egyáltalán nyalogatjátok még a sebeiteket? Van mit nyalogatni a sebeken?
Nem, én azt látom, hogy a mi tevékenység zajlik, az nem visszatekint, legfeljebb annyiban tekint vissza, hogy mondjuk készül egy szerintem, hát valószínűleg elképesztő dokumentumfilm, ugye rengeteget forgattak néhányan bent az elejétől kezdve. Igen. És most Berlinben talán 8-án, ami egyébként a követhető esemény lesz, tehát egy online streamelt esemény, be is mutatnak egy darabot ebből a dokumentumfilmből. Méghozzá azt a napot, ez talán október elején valamikor, amikor a kinevezett kancellár megpróbál bejutni az épületbe. Ennek a napnak a történetét dolgozták föl, de hát ugye ez 70-valahány nap, és képzeld el ezt, tehát ez sok-sok terabájt anyagban, és egy gigantikus munka, de én valamennyit láttam korábban egy egészen rövidre összevágott kis ízelítőt, és ez egészen fantasztikus. Tehát, hogy ennyi a visszatekintés, az összes többi energia az előre mutat. Tehát ugye van továbbra is vannak munkacsoportok, például az egyik, ami nekem is közön van, ez egy stratégiai jellegű, ami akik azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet ezt folytatni, miféle utak vannak mondjuk egy olyan típusú művészképzésnek, ami ugye azokon az elveken alapszik, amiken az egykori SFE.
És látjátok már, mert a következő kérdés, vagy a következő, illetve hát arra is gondoltam, hogy oké, most van ez a 100, hány ember? 150? Vagy 100? Hányról beszélünk, akik hát most?
Körülbelül 150 van szerint.
Tehát, hogy ők majd szép lassan kikopnak, elvégzik, megszerzik a diplomájukat, és akkor önbe teljesítő jóslatként megszünteti magát.
Ja, nem. Tehát, hogy a valamilyen formában biztos, hogy létezik. Ugye már most is van egy ilyen második lépcső, ez a felnőtt oktatás. tehát a felnőtt oktatás jogi keretei. Sőt, hát ők tanulnak, ugye színház csinálók, asszisztensek, van néhány olyan szak egyébként, ami eddig nem volt, most meg van, és ez bővülni is fog. Itt az a kérdés, ugye nyilván itt arról van szó, hogy egy ilyen típusú közösség szakmai tudást remélhetőleg tud adni egy networköt, mert nyilván ez mindig jellemző volt a színművészetire, hogy nem csak azért volt érdekes az iskola, mert hogy más ilyen iskola nem volt, hanem mert automatikusan integrálódtak egy szakmai közéletbe. Szóval megismerték egymást, ennek az egész világnak a kontextusát, és ezt szerintem a Free SF-e is nyújtja.
Tudja biztosítani?
Szerintem igen, igen. Hát nagyon sok együttműködés van, sok-sok előadás, különböző projektek, nem tudom. Tehát, hogy tulajdonképpen az is van, hogy szerintem ez se egyszerű, hogy nagyon sokan úgy fejezik ki a támogatásukat, hogy meghívnak minket, hogy így fogom ezek az egyszerűség kedvéért, különböző projektekbe, és akkor ugye szükségképpen azon, hogyha ebből nagyon sok van, az mindenképpen abban a tekintetben feszültségkeltő, hogy ennek nyilván nem lehet egyszerre megfelelni. Tehát, hogy van egy ilyen fásultság is attól, hogy ezt is kéne csinálni, azt is, amazt is, holnap is jön valami, minden nap kapok egy e-mailt, fantasztikus aktivitással dolgozik az a munkacsoport, amelyik ezeket kezeli, ezeket a meghívásokat, és látom ezt, hogy nyilván szükségképpen ennek egy töredékét lehet megfelelő színvonalon teljesíteni. Szóval ez is egy szerintem nehézség.
De akkor, akik mondjuk elvízik a
Free SF-ét, mondjuk
Free SF-ét, igen, jó, mondjuk ezt a Free SF-ét, azoknak legalább a szakmai előre menetelük, vagy legalábbis, hogy el tudjanak kezdeni dolgozni, az nagyjából biztosítva van, hiszen olyan emberek vannak a környéketeken, akik dolgoznak filmekben, színházban.
Hát ez egyfelől igaz, ugye másfelől meg nem lehet szó nélkül hagyni azt, hogy hát egészen konkrét következményei voltak annak, hogyha valaki túl erősen involválódott ebben, tehát visszautasított projektek, nem támogatott tervek, természetesen ez soha nincs leírva, hanem folyosói suttogásokból tudod meg, hogy hát csak nem képzeled, hogy ti vagy te, vagy ők kapnak támogatást erre, arra vagy amarra. Teljesen nyilvánvaló helyzetek ezek, tehát hogy valószínűleg nem egy jó előjel.
Magyarul ugródeszka, csak az nem biztos, hogy van víz a medencében.
Hogy hova ugrasz, igen. Ugyanakkor hát azért van egy, szerencsére van egy erősödő független kultúra, szerintem azért ott is vannak lehetőségek, és azt látom, hogy egyébként is nagyjából ez az út, én úgy látom, a civil társadalomnak valamilyen artikulációja vagy megerősödése az elengedhetetlen ahhoz, hogy ebből az országból valami legyen még egyszer.
De lehet föld alatti kultúrát csinálni? Lehetett talán a 70-es, 80-as években.
Ez vicces, hogy ezt te kérdezed.
Igen, de jó, akkor nem kérdezem, de azért mégiscsak megkérdezem, hogy, mert azóta eltelt 30 meg 40 év, és azért a világ egy kicsit megváltozott. Tehát, hogy látjuk-e azt, hogy alakul egy olyan kultúra, de hogy ez a kultúra fent tudja tartani magát, az a kérdés számomra?
Hát ez az egyik kérdés. A másik kérdés, ez sokkal súlyosabb szerintem, az, hogy mi ennek a jelentősége. Tehát az a fajta ellenkultúra, vagy alternatív kultúra, amiben te is, meg én is szocializálódtunk, és valamennyire ágensei voltunk, annak volt valami hihetetlen helyzeti energiája, ami szerintem abból, ami egy naív hitből táplálkozott, méghozzá abból a naív hitből, hogy majd egyszer jobb lesz. Vagy hogy létezik a... Szerintem igen. Tehát, vagy már akkor se hitted, hogy jobb lesz egyszer? Én se, de mégis az egész, mint hogyha ebből táplálkozott volna. Tehát úgy értem ezt, hogy mint hogyha...
Nem hittük azt, hogy jobb lesz, azt hiszük, hogy most jó.
Hát, hogy jó, az ellen az jó, azt gondoltuk, igen. De mégis úgy gondoltuk, hogy esetleg leváltható ez a fajta monolit hatalmi struktúra valami ennél szabadabbra. Azért ezt nem ezt mondhatjuk, igen. Hogy ez igen. Ilyen típusú naivitás volt bennünk, hogy és ettől ennek az egésznek volt egy nagy ereje, és ahogy mondtad, valóban abban a helyzetben, abban az identitásban az ember jól érezhette magát. Tehát, hogy ez kétségtelen így volt. Most szerintem ezt a jelentőséget valahogy nem érzed, tehát valahogy minden kicsit ornamentikus lett, ez is, miközben nagyon jó dolgok születnek, csak ez a fajta hit vagy lendület, ez szerintem elfogyott alóla, mögüle, körülötte. Tehát valami ilyesmit érzek, hát lehet, hogy pontatlanul fogalmazok, de ezt jelentős különbségnek gondolom.
Milyennek látod a mai fiatalokat, és most tényleg nem az öreg bötrány ömlékire van itt szükség, hanem ugye én, akinek van három lányom, nagyjából érzékelem a dolgokat, de nyilván tanárként, oktatóként azért mást gondolsz, vagy mást látsz belülük, mint szülőként látsz, vagy láttál.
Hát én 2001-ben kerültem az SFF-re, akkor külsős oktatóként, és ugye pont 20 évet töltöttem ott. Ezért tényleg abban az érdekes helyzetben vagyok, hogy mondjuk jellemzően 20-23 éves korig ismerem ezeket a fiúkat és lányokat. Mindig van valami változás, valami finom elmozdulás, és tele van csodálatos tehetségekkel és hihetetlenül tiszta emberekkel. Szóval, hogy én ezt a fajta, hát egyébként mindig fiatalon is gyűlöltem ezt a fajta diskurzust, ami arról beszélt, hogy minden egyre rosszabb, mert szerintem ez egy ilyen önlegitimációs baromság. Egyáltalán nem így működik a dolog. Minden generációnak nyilván szembe kell nézni azzal a korral, amiben megadatott neki felnőtté válni, és ezek mindig kicsit más problémák. Én azt látom, hogy egyre nehezebb ez a dolog. Tehát, hogy aki most 21-22-23 éves, mint például a fiam, de beszélnék a lányomról is, aki 31, más típusú problémák, azok most nagyon nehéz helyzetben vannak. Nehéz eldönteni, hogy mit akarjál, hogy kikkel akart, hogy egyáltalán akarjál valamit, hol akarjad, igen.
Akarjak-e valamit?
Így van, hogy valami, bármit is akarja. Nagyon nehéz helyzetben vannak, és ehhez képest mondjuk ugye a legutóbbi élményem erről a generációról az, amivel kezdtük a beszélgetést. Tehát, hogy bele tudnak állni úgy, hogy mindent kockáztatnak. És hát ez felemelő. Szóval, hogy nagyszerű dolog ez.
És hogy látod, hogy inkább elhúznának nyugatabbra? Ugye, ha most megnézzük az elmúlt néhány hónap eseményeit, előválasztást nézzük, hihetetlen sok fiatal bukkant fel, és állt be Márki-Zay Péter mögé, vagy egyáltalán vett részt ebben a folyamatban, tehát egy kicsit komolyabban veszik a sorsukat, vagy a jövőjüket a fiatalok, de még mindig az a kérdés számomra, hogy azt itt képzelik el, vagy más országban, hogy mit szeretnének, hogy érzed?
Hát ez valószínűleg erre nehéz egyértelmű választ adni, ez látványosan sokan eleve úgy gondolják el, hogy ők európai polgárok. Tehát azt gondolom, hogy nem is, tehát ez még egy ilyen régi fogalomrendszer, igen, hogy nem itt meg amott, hát Istenem, hát most itt élek, aztán ott élek, az egész világ ilyen értve rettenetesen flexibilis lett, ugye minden korlátozás ellenére is, tehát az, hogy valaki többször egzisztenciát vált, vagy az érdeklődés iránya az nem tudom, 180 fokot változik, hogy ott hagyja az értelmiségi pályát, és elmegy Péknek, vagy fordítva, érted? Tehát ez teljes, ilyen értem, egy totálisan flexibilis világban élünk. Én azt látom, hogy nagyon sok olyan ember van, aki felelősséget érez. Tehát aki úgy gondolja, hogy dolga van itt. Tehát, hogy bár az van az evidens, hogy elhúzzál innen, tehát a józan eszed, a zsigereid, nem tudom, az diktálják, hogy innen el, ahogy Kafka mondta, de egyáltalán nem akarnak elmenni, mert azt gondolják, hogy még itt talán van dolog, meg lehetőség.
Igen, hát ezt mondtuk mi 30 évvel ezelőtt, hogy menjenek el ők. Az jó hangzik, hogy lelkesek, tehetségesek és izgalmasak a mostani fiatalok, csak az egyik barátommal beszélgettem, aki az egyik egyetemen médiatanszéken tanít, és megkérdezte a most egyetemet kezdő fiataloktól, hogy mit olvastak utoljára. Hát egyrészt semmit nem olvasnak, több olyan hallgató van, akinek az utolsó olvasmányi élménye az a Harry Potter volt, uh-huh. és amikor így megpróbált rávenni őket, hogy esetleg olvasnak el egy könyvet, mondták, hogy te jó Isten, hát az 200 oldalt, hát csak nem képzelje a tanár úr, hogy ezt el fogom olvasni, majd esetleg megnézem filmben.
Képzeld el, hogy egyszerűen nagyjából 20 évvel ezelőtt találkoztam Nagy Esz Péterrel, aki sajnos már nincs köztünk, ugye kitűnő irodalomtörténész és tanár volt, és jó viszonyban voltam vele, és megkérdeztem tőle, hogy mi van veled, Péter, és azt mondta, hogy hát tanítok egy médiaiskolában, és milyen, és azt mondta, hogy hát úgy tudnám jellemezni, hogy a múltkor az egyik hallgató J-vel írta, ami érted, de én megkönnyebbültem, mert legalább Y-nal. Na most, tehát ugye ez vége hossza nem volna annak, hogyha beleállnák ebbe, hogy ki mit nem tud, aki mit nem tudott megrendeznénk. De én visszamegyek és provokatív leszek. Azt gondolom, hogy az olvasás szó az tágabb értelmű lett. Tehát, hogy lehet, hogy
nem könyvre szűkítjük.
Lehet, hogy könyvet nem olvasnak, jeleket fejtenek meg egész álló nap. Egyébként azt gondolom, hogy egy ma élő ember, az körülbelül annyi jellel találkozik az életében egy nap alatt, mint mondjuk a 16. században valaki az egész életében. Tehát egy hihetetlen jelzguhatagban, és jelentés tömegben élsz, és ezt fejted meg, ráadásul ugye több platformon vagy jelen egyszerre, amit mi nem tudunk csinálni láthatóan, tehát ők viszont vidáman, igen. tehát három platformon mozognak folyamatosan. Nálunk volt egy idő, amikor a régi vágású tanárok megőrültek ettől, sőt, hát volt, aki kizavarta azt a hallgatót, aki nyitott laptop mögül figyelte, vagy nem figyelte az óráját. És aztán egyszerűen rá kellett jönni, hogy ez nem tiszteletlenség, hanem létmód. Nem akarom természetesen idealizálni a helyzetet, mert azt látom, hogy nyilván hihetetlen mennyiségű információ szemét van, amit amikor fogyasztod, nem feltétlenül veszel észre. Tehát ebben a nivelálló jelzúhatakban, érted, nem feltétlenül tudsz jól válogatni, de hogy nem olvasnának, azt ilyen értelemben egy picit finomítanám. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyon sokféle módon fogyasztanak előre konstruált információ mennyiséget. Ugye, ez, hogy hol kép, hol hang, hol valami multimédiás ügy, hol egy ilyen, nem is tudom micsoda, tehát egy ilyen konglomerátum, aminek a fölfejtése olvasás. Az más kérdés, és persze arról beszélhetnénk, hogy ehhez képest miért nem tanítanak képet olvasni soha ebben az országban. Igen. Tehát, hogy kétséges, hogy ezek a kompetenciák hogyan alakulnak ki, amikor teljesen magadra vagy hagyva egy ilyen világban, tulajdonképpen autodidakta módon. De hogy közben érted, mondom, nem akarok ezzel szembe menni, mert én is tapasztaltam olyanokat, hogy evidensen hivatkoztam könyvre, jelentős színészre, akinek a nevét se hallották a színművészetén. Nem akarom megbántani az emléket azzal, hogy kimondom, hogy ki, de meglepődnél, és nem egyszer, nem kétszer. Ugyanakkor tehát azt gondolom, hogy emögött a kultúra szerkezetének a megváltozása van. Tehát a kultúra, mint hierarchikus monolit tömb, aminek a tetején a magas kultúra van, és onnan megyünk lefelé, a nem is tudom miig, ugye a minden kultúráig, mert egyébként az, ez nincsen. Tehát egy polifónia van, vagy egy olyan szerkezet van, amikor szubkultúrák hálózata lett a kultúra, és ebben a hálózatban a magas kultúra az egyik szubkultúra. Fölháborodhat ezen az, aki a magas kultúrán nőtt föl, vagy aki az élete közepének tartja, de attól még ez így van.
Akkor lehet, hogy Demeter Szilárd is ezt a folyamatot látja?
Mennyiben?
Hát úgy, hogy amikor arról beszél, hogy az írók szart írnak, bocsánat,
ja,
vicceltem, tehát csak látom, hogy kellőképpen összezavartalak ezzel a kérdéssel.
De nem, csak nem tudtam, mire utalsz, tehát hogy igen, valószínűleg nem értettem, igen. hogy mire utalsz.
Mert hogy azért te is inkább könyveket írsz, mint jeleket festesz, vagy jeleket csinálsz, vagy már nem?
Hát igen, én még könyvszerűségeket írok, de például az, hogy hogyan írom ezeket a szövegeket, vagy hogy eszembe jut-e, hogy például mondjuk egy nagyon frisset mondok neked, ami nyilván van 20 évvel ezelőtt, értelmszerűen elképzelhetetlen lett volna, hogy a Bán Zsófia, de nem, hogy mondjam, nem benfenteskedünk, tehát Bán Zsófia, aki kitűnő író, eszéíró, Füst Milán díjat kapott tegnap, amit ugye nem lehetett átvenni, és én írtam a laudációját, és van benne egy utalás, konkrétan a Rolling Stones együttes egyik számára, és akkor a lábjegyzetbe belinkeltem azt a YouTube videót, amin a nagyon-nagyon fiatal Mick Jagger elénekli egyik közös kedvencünket, a You Can't Always Get What You Want című számot, ilyenkor kéne bejátszani, ugye? Nem tudom, hogy sikerült.
Csak Kristóf a telefonnyáljon
és hát az evidens volt nekem, hogy beteszem lábjegyzetbe, mert a literán fog megjelenni. Érted? Ugyanakkor az történik, hogy az ésben elkezdtem fotókról írni, és ott kérdeztem, hogy hát tudom úgy olyan milyen, tehát hogy nem közöl fotót az ÉS, és akkor mondtam, hogy nem lehetne, hogy akkor mondjuk legalább az internetes változatban odalinkeljük azt, amiről beszél a szöveg, és nem lehetett. Tehát és kihúzták inkább az utalást, mint hogy megtörténjen.
Ja.
Tehát érted, tehát hogy egy ilyen fura határán élünk ennek, de hogy azt nem mondhatnám, hogy nem hat rám ez a dolog. Tehát amikor például ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy egy startup cég hihetetlenül sikeres lett Amerikában azzal, hogy a régi táskaírógépre hasonlító író, számító írógépet csináltak. Ismered ezt a tárgyat?
Nem.
FreeWrite-nak hívják. Felhőbe mentesz minden, aha, de nincs kapcsolatod a Facebookkal és semmilyen böngészővel. Tehát az a lényeg, hogy az írásra koncentrálsz. Uh-huh. Iszonyú mennyiséget eladnak, elég drága egyébként, 5-600 dollár, nem tudom. Van belőle egy ilyen utazó típusú is. Uh-huh. De én például, ha bár nagyon rokonszenves ez a dolog, nekem írás közben sokszor kell az internet. Érted? Valamit nem tudok, eszembe jut, meg akarom nézni a Google Map-en, hogy néz ki, nem tudom, amikor a Mormotát írtam, akkor például egy napot töltöttem azzal, hogy néztem, hogy Biarritzban, egy bizonyos öbölben, hogy jön föl a nap, és hogy megy le. Mert ugye élőbe közvetítik a létezést az öbölben, és látod mozogni a napot. És nekem az akkor valamiért fontos volt, hogy hol van árnyék, meg hol nincs. Érted ezt? Tehát, hogy benne vagy biztos egy ilyen háló közepén, és sokszor a legegyszerűbb ahhoz fordulni szövegírás közben is.
Igen. Csak visszatérve az ÉS-re, ilyen problémákkal ezen én is szoktam néha szembesülni, amikor szerzők mondjuk http://, tehát a kinyomtatott újságba odaírják a nagyon hosszú URL címet, ami teljesen fölösleges, szerintem a QR kódban volnának lehetőségek.
Hát persze.
Is, hiszen ha a cikk végén rákatint az ember, akkor a képeket
meg tudnám. Köszönöm, ezt te mondod, de ezt abszolút így gondolom egyébként. Az a helyzet, hogy egy csodálatos barátom, aki Berlinben él, Németországban él nagyon régóta, Kölnben, nem tudom, miért mondtam Berlin.
Azt akartam kérdezni, hogy miben különbözik Németország Berlintől.
Igen, nem Kölnben él, és szerkesztettem az egyik könyvét, prózaíró, magvetően jelent meg ez a könyv, Nehézesők a címe, és ott vannak vizuális utalások, és ott QR kódokat használtunk a könyvben. És most láttam, hogy a Krasznahorkai könyvben is megjelennek ott ugye a szemesre, a zenére mutató kódok, úgyhogy például ez is jelennek, hogy hogyan változik az olvasás.
Visszatérve egy kicsit, kérdeztem tőled, hogy összeedemeter szilárdozzuk-e a kezünket. Akkor, amikor terveztem, hogy üljünk le beszélgetni, akkor egy kicsit szerettem volna, ha reagáltál volna, vagy elmondtad volna, hogy mit gondolsz arról, ami így zajlik ebben az egész, hát nem mondhatjuk azt, hogy mert az irodalmi élet nem Demeter Szilárd, hálá Istennek.
Uh-huh. Hát nyilván ez egy jelenség, sok egyéb jelenség mellett ugyanezt a tébolyt jelenti számomra. Tehát ezt a teljesen értelmetlen koncentrációs hatalmi tébolyt, ami szerintem ráadásul teljesen improduktív is. Tehát ez nem szokott jót tenni a kultúrának, amikor ezt csinálják vele. Én azok közé tartozom, akik habár csodálatos, majdnem, hogy barátnak nevezhető ismerősei dolgoznak ebben a múzeumban, de két alkalommal mentem oda emiatt, ami történik. És mind a kettő egy halottra való emlékezés alkalma volt, amikor úgy gondoltam, hogy ez fölülírja ezt a viszonyt, ami demonstratív, bárkinek demonstrálok, közben megbántom ezeket az embereket, akiket tisztelek. Ez a mindenképpen rettenetes a helyzet, de mégis azt gondolom, hogy ez nem, tehát hogy ez a békafőzés megint, ahogy az SZFE-nél is volt. Tehát, hogy apró, pici lépésekben emelni a hőmérsékletet, és aztán azt vesz észre, hogy megfőttél. Hogy ez zajlik gyakorlatilag. És hogy ez nagyon nincsen rendben.
Jó, de akkor tehát, hogy az SZFE-t nézzük, akkor mégiscsak van kultúra teremtő értéke vagy ereje a békafőzésnek. Tehát nem az,
nem kiváltja,
nem az lett a vége. Igen, tehát nem az,
igen,
nem
hát az ügyes a vége, béka kiugrott. Igen, de hát igen, érdekes. Valószínűleg ez a kivételek egyike, vagy kevés kivételek egyike. Szóval én igazából valószínűleg egy idő után majd ez érdekes lesz ezt így megnézni, hogy ez hogy zajlott le. Ugye a mi esetünkben hála Istennek folyt egy folyamatos dokumentáció úgynevezett hírlevelek formájában azt a eredetileg elég szelíd harcot, amit a fenntartó minisztériummal folytattunk, azt folyamatosan dokumentáltuk. Szerintem ebből még lehet egyszer egy nagyon érdekes tanulmánynak az alapanyaga. Tehát, hogy hogyan működik ez a kultúra, hogyan korrumpál, hogyan von be gyengéden, vagy erőszakosan, vagy tesz visszautasítatlan ajánlatokat, ezt látjuk, ezt a működést, de hát valószínűleg teljesen értelmetlen. Tehát, hogy annyi hit marad bennem ezzel kapcsolatban, hogy a kultúra természetesen nem ilyen. Tehát ezt nem lehet annektálni, mert óvatatlanul az annektációnak a gesztusa azzal jár, hogy közben elkezd burjánozni az, ami nincsen még annektálva. Tehát, hogy egy kicsit így menekül a dolog a saját szabadságába, vagy természete szerint.
Hasonlítható bármilyen szinten a kultúrának ilyetén kezelése a Cél György tevékenységéhez?
Hát,
vagy annyira még nem vagyunk öregek, hogy...
Nem tudom, hogy ugye, tehát, hogy... Most persze, ugye értem a magas labdát, lehetne mondani, hogy Acél György legalább olvasta, amit nem szeretett, vagy mert hogy mindent olvasott valószínűleg, vagy volt ez egy ilyen érdeklődő viszonya. Azt nem gondolom, hogy Demeter Szilárd, akit én nem ismerek személyesen, kétszer váltam tőle 3 méter egy temetésen, azt hiszem, hogy ne olvasna, mert úgy tűnik, hogy abszolút olvas, és azt gondolom, hogy ezek a láthatóan nagyon tudatosan fölépített provokációk, amik jellemzően olyan szerkezetűek, hogy mond valami nagyon durva és vállalhatatlan dolgot, aztán elkezdi argumentálni, amiben rész igazságokat csempész, ettől elbizonytalanodnak azok, akik először fölháborodtak, hogy hát azért tulajdonképpen ott a negyedik mondatban, a zárójelben van valami. Szóval ez szerintem egy tudatosan felépített stratégia, és láthatóan kajáljuk, mint nem tudom, kacsa a nokedlit, tehát nem tud úgy megszólalni, hogy utána ne legyen irgalmatlan média habverés. Miközben ugye ezek a habverések teljesen hatástalanok. Tehát én igazából nem tudom, hogy van-e értelme annak, amit egyébként látom, hogy gyakran csinálunk, hogy azt mondjuk, hogy ez olyan minta, és akkor itt jön egy évtized.
Igen.
Ugye, mert a nüanszok halál fontosak, ugye? Tehát, hogy semmi se ismétlődik meg. Hogy ez egy fasiszta rendszer, bizonyos vonásaiban, ugye, amint azt az eszmetörténészek kimutatják, vagy a politikával foglalkozó kimutatják, vagy egyszerűen csak a történészek. Lehet beszélni erről, csak az a kérdés, hogy van-e értelme? Tehát, hogy nem inkább az-e a dolga az értelmiségnek, hogy a fönnálló kritikáját a fönnálló analízisével alapozza meg. Ugye láthatóan ez egy nehezebb ügy. Jó,
van a lehetősége a kultúra szereplőinek eltávolodni ettől az egésztől, hiszen ez az egész tartja fent a létezésüket, a működésüket.
Hát igen, igen. Igen, tehát hogy így van, ahogy mondod, tehát hogy az igazi radikalitás az nyilván az tulajdonképpen az önmegtagadás.
Az a Hamvas Béla 1950 valahány, amikor Dunam Bentelire.
Így van, viszonylag művelt raktáros.
Igen. Tehát csak hogy van erre lehetőség, vagy meg lehet-e ezt tenni 2021-ben?
Hát ez is nagyon érdekes, amit mondasz, mert viszont kénytelen vagyok visszaemlékezni a 70-es évekre. Valószínűleg tudnánk csinálni ketten egy műsort azokból az egzisztenciális kísérletekből, amik az Exodus-t szolgálták, öltözőőr, tűzoltókészülék ellenőrzés. Geodéta. Volt egy barátom, aki azért hagyta el az egyébként remek újságkihordó szakmát, ahol egyébként szintén elképesztő figurák fordultak meg, tehát a ögyerekes teológustól a festőművészig, elég sokféle emberre hordtam együtt annak idején újságot, mert talált egy még jobb foglalkozást, ezt nagyon fogod szeretni. A Pilisben ő volt az, aki újra festette a fatörzsön az útjelzéseket. Most képzeld ezt el, légy szíves! Vagy beszélnek egy másik emberről, aki konkrétan a Leslie Mandoki öcséről, aki, ha jól tudom, abból szintén festő volt, és ha jól tudom, abból ért a 70-es években, hogy fogorvosi fúróval, szarvas agancsból bajoroknak vadászzekére gombokat faragott. Tehát az erdő közepén lakott a faházba a családjával, és időnként megjelent egy fekete Mercedes, és kiszállt bele egy pali, egy kis diplomata tatyóval, és letett egy komolyabb összeget. Tehát ő a 30 napból 2-t foglalkozott gombfaragással, a többit pedig élve virágozva töltötte. Tehát, hogy voltak a társadalomban ezek a
reflexek,
furcsa menekülő utak, hogy ki kiköltözhettél belőle. Most az van, ha jól látom, hogy a kapitalizmus logikája az nem ilyen. Tehát érted, ezt nem tudod megtenni gyakorlatilag.
Hiszen van egy számlaszámod, bankszámlaszámod, igen, internet előfizetésed, és mindenhová be vagy csatornázva.
Így van, ahogy mondod, tehát ott ezt a fajta nagyon radikális, már-már szerzetesi kilépést, amikor azt mondod, hogy oké, akkor megvásárolom azt a szabadságot azon a módon, ahogy morálisan tudom vállalni, meg hát amire egyáltalán a képességeim alkalmasát tesznek, ez nincs. Tehát vagy odaadod magad ennek a struktúrának, vagy gyakorlatilag elpusztulsz, vagy a pusztulás szélén töltöd az életedet.
Jól elbeszélgettük az időt, úgy látom, hogy 53-ig mehetünk, és 53-at mutat az óra, pedig meg akartam veled beszélni azt, hogy van-e ebből kiút, vagy van-e jövő, vagy bármi változhat-e, vagy mi van akkor.
Legyen ez a cliffhanger.
Igen. Hát Németh Gábor íróval egy befejezetlen mondat a zsarnokságról, hogy teljes összevisszaság legyen. Köszönöm szépen, hogy itt volt a Free SFE Egyesület tagja volt a vendégünk, beszélgettünk Free SFE-ről, meg irodalomról, meg kultúrál. Egy hallgató azt kérdezte, hogy minek a könyv, amikor ott van a hangos könyv. Egyébként valóban, tehát ott vannak a podcastok. A mai műsor szerkesztője